Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozunk a zsoltáros szavaival. Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostoroz indulatodban. Kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és Te, Uram, meddig késel? Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Belefáradtam a sóhajtozásba, egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. Áldott legyen az ő neve. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ahogyan azt már tudjuk, ismerjük a Római Levél 8. fejezetéből. A 8. fejezet eddig hallott igéinek folytatásaképpen a 28., 29. és 30. versek így hangzanak. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve elrendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Kedves testvérek, a Római Levél 8. fejezetét tanulmányozunk egész héten, és talán, akik itt vannak rendszeresen, azok ezt a napot várták, vagy ezt az igét leginkább, mert ez a csúcs, úgy mondjuk, vagy szinte a csúcs, mindnyájunknak a szívét megmelengeti a 28. vers. Különösen is annak az első fele, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Hát ez olyan nagyon jó, olyan boldogságot adó igevers a számunkra. Ezen a bűnbánati alkalmon azonban egy kicsit megpróbáljuk mélyebben megvizsgálni ezt a kedves igét, és megnézzük azt, hogy kikre vonatkozik ez valójában, és hogy mit jelent az, a javunkra van, a javunkra szolgál. Először is, testvérek, legyünk nagyon őszinték önmagunkkal szemben. Ezzel a kijelentéssel hajlamosak az emberek kicsit önmagukat becsapni. Hajlamosak vagyunk rá, hogy önmagunkat becsapjuk ezzel, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Mire is gondolok? Arra, hogy lehet ebben egy hívő, alaptalan biztonságérzet, vagy mondhatom így is fatalizmus. Mindegy, hogy mi történik, mert az úgyis a javamra van. Mindegy, hogy mi lesz, mert Isten úgyis mindent úgy intéz, hogy a javamra legyen. Nos, ez így igaz is, de azért mégis több van e mögött. Ugyanis, mint ahogy olykor meg kell, hogy fedjük a gyermekünket, amikor rosszat tesz, és meg kell őt inteni, mert nem hagyhatjuk a rosszaságában, a bűnében, a rendetlenségében, ugyanígy Istennek is olykor meg kell feddenie bennünket. Ezt tudjuk, ezzel nem mondtam nagy dolgot, különlegeset, rendben van. Tudjuk, a feddés is, Isten feddése is a javunkat szolgálja. Amikor Isten valamiért megfed, vagy akár büntet, a hívő ember el tudja mondani, hogy még ez is a javamra van. De azért ezt már nem vehetjük félváról. Nekünk ugyanis az események mögött mindig keresnünk kell Isten akaratát. Aki pedig azt mondja, hogy hát ez van, ez így sikerült, Nem úgy lett, ahogy gondoltam, nem baj, mert ez is a javamra van, az legyünk őszinték, nagyon felületes kapcsolatot ápol az Úrral. Tehát, ha csak mindent ennyivel elintézünk, valami nem sikerült, hát nem baj. Az is a javamra van. Mit számít az? Ott érezzük, hogy azért eléggé felületes az Úrral való kapcsolat. Mert az igaz, hogy minden a javamat szolgálja. De nekem tanulnom kell ezekből. Ha én nem tanulok belőle, akkor az valójában talán mégsem szolgálja igazán a javamat. Ha én azokat csak elkönyvelem, hogy így van, valamit szerettem volna, Isten nem adta meg, ennyi az egész. Akkor én lehet, hogy nem tanulok. Mert nem elég tudni, hogy Isten úgyis mindent a javamra fordít. Ha így nem volt jó, majd jó lesz máshogy. Nem lehet azt mondani, hogy úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. Nem lehet mindent ennyire könnyedén és lazán elintézni Istennel, mert ez a hozzáállás tulajdonképpen azt mutatja, hogy Isten akaratával én nem sokat törődöm. Amit nem jól gondolok, azt majd Isten úgyis megakadályozza. És egy kicsit egy ilyen önfejűség, és ahogy mondtam is, egy ilyen fatalizmus jön ki belőle. Megyek, csinálom a dolgaimat, reggelente elmondok egy 5 perces imádságot, Uram, légy velem, ha nem jó útra mennék, akkor zárd le az utakat előttem, és kész. Akinek ennyit jelent ez az ige, az nagyon-nagyon keveset ért Istenből és ebből az igéből is. Legtöbben nevelünk gyermeket, és tudjuk, hogy a gyermek olyan, aki teljesen rá tudja bízni magát a szüleire. És ezt sokszor elő is hozzuk, mint ahogy az Úr Jézus is példaként állítja elénk a gyermekeket, azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, semmiképpen sem mentek be az Isten országába. És ez valóban így is van. Ahogyan a gyermek teljesen bízik a szüleiben, úgy kell nekünk Istenre rábízni magunkat. De azért mégiscsak el kell jönni egy időnek, amikor az a gyermek növekszik, és felnő. Hogy mire is gondolok, megint csak egy példát mondok inkább magyarázat helyett. Egy alkalommal valahonnan mentünk haza, és mentünk fel a lépcsőn. És a kislányunk ment elől, jött mögötte az anyukája, és megállt a lépcsőn, lehetett látni, hogy ő fáradt, elfáradt. És egyszer csak fogta, elengedte magát, és dőlt hanyat. Hát az anyukája ott volt, a feleségem ott volt, és elkapta, és ezt tudta Abigail is, hogy ott van az anyukája mögötte, de meg nem fordult a fejében, hogy nem kapja el. Most ezt meg kell tanulni annak a gyermeknek, hogy igaz, hogy ott van az édesanyád, vagy az édesapád mögötted, de ha mondjuk abban az egy másodpercben másfelé néz, akkor bizony leesik a lépcsőn. Tehát jó, hogy rábízza magát a gyermek a szüleire. Van ebben egy felelősség is, amire el kell jutnia az embernek, ahogyan felnövekszik. És hogyha nekünk hívőként elég ez az ige, és úgy magyarázzuk, hogy végül is, úgy is minden a javunkat szolgálja, úgy is minden jó lesz, Isten végül mindent úgy is jóra fordít, akkor mi nem gyermekek vagyunk, hanem csecsemők. És Jézus nem azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a csecsemők, hanem olyanok, mint a gyermekek. Muszáj valamilyen szinten növekednünk, és előre haladnunk. Ez nagyon fontos itt az elején rögtön leszögezni. Aztán nézzük tovább, hogy mit jelent az, hogy minden a javunkra van. Az nem kérdés, hogy a jó dolgokat úgy tekintjük, mint amit Isten a javunkra ad, mint amivel Isten a javunkra szolgál. Sosem kérdés senkinek sem, egyetlen hívő embernek sem, hogyha sikerül az érettségi, a vizsgák, a felvételi, a nyaralás, a hiteltörlesztés, a műtét, az mind a javunkra van. Ennek örvendezünk, és azt mondjuk, hú, de nagyszerű, Isten a javunkra adta ezt, sikert adott a számunkra, meghallgatta imádságunkat. Talán nem is ilyenkor, nem is a sikeres pillanatokban jut az eszünkbe ez az ige. Talán nem is olyankor ütjük fel itt a római levélnél a Bibliát, amikor teljesen felhőtlen fölöttünk az ég, és tele vagyunk boldogsággal. Sokkal inkább akkor fontos ez az ige, amikor valamilyen baj ér bennünket. Ezért van, aki ezt úgy értelmezi, hogy nem kaptam meg egy munkát, de nem baj, mert Isten biztosan valamilyen jobbat készített el nekem. Elmentem az állásinterjúra, nem kaptam meg, nem baj, biztos lesz majd jobb. Vagy lekéstem a vonatot, de nem baj, mert ki tudja, lehet, hogy pont ezzel a vonattal majd valami baj fog történni, Igaz, hogy elkések a munkából, de Isten majd ezt is valahogy a javamra fordítja. Vagy nemet mondott a lánykérésemre valaki, de nem baj, mert Isten biztos valami még szebbet, vagy még hozzám illőbbet készített el. És valóban igaz, a hívő ember számtalanszor tapasztalja, hogy valami egyáltalán nem úgy sikerül, ahogyan elgondolta, és Isten mégis valami jót hoz ki belőle. Ott van például József esete. Tudjuk jól, hogy mennyi nyomorúságon ment keresztül, börtönbe is zárták, életére is törtek, eladták rabszolgának, és így tovább, és aztán, amikor a testvérei rettegnek tőle, akkor azt mondja, hogy ne féljetek, mert igaz, hogy ti rosszat gondoltatok ellenem. Kétségtelen. De Isten ezt a rosszat jóra gondolta fordítani, úgy is cselekedett. Végül, mivel Istent szeretem, ez a rengeteg nyomorúság, ez a sok évi szenvedés mind a javamra volt. Sőt, mások javára is. És hányan elmondták már ugyanígy, hogy látszólag életük nagy veszteségét kellett elkönyvelniük, és végül mégis azt mondták, Isten meggazdagított ezekben minket. Édesapámnak az egyik legkedvesebb barátja büszkén mesélte tavaly itt a Deszka templomban, találkoztam vele is, mondta, hogy a lányának van 3 diplomája, felsőfokú nyelvvizsgája, és nemzetközi cégnél hatalmas karriert futott be, de megismerkedett egy férfival, összeházasodtak, nagyon boldogok, van 3 gyermekük, és végül dönteni kellett, karrier vagy család. És azt mondta a lány, az ő lánya, hogy család. És ez az óriási karriert, amiben próbálták győzködni a munkaadók is, hogy maradj itt, nem biztos, hogy kell ez a nagy család, nagy kifutásod van, nagy lehetőségek vannak, azt mondta rá, nem. És könnyes szemmel mesélte itt a padban, sugdosta nekem az apuka, hogy milyen boldog az ő lánya. Emberileg nézve nem jó dolog történt. Vagy nem olyan jó. A mai sikerorientált világban azt mondanánk, hát ez a cél. Minél nagyobb vagyonra, sikerre szert tenni. Ő meg azt mondta, hogy ennél nagyobb dicsőség, siker nincs. Tehetem azt, élhetek a családomért és Istenért. És hát rengeteg ilyen példát hallunk. Amikor valaki ide kiáll bizonyságot tenni, vagy bármelyik gyülekezetben, ilyenekről nagyon sokat szokott beszélni, és ezekről beszámol, és ez nagyon jó, hogy mi ezekről hallunk, mert valóban ezt is jelenti ez az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Lehetne még sok példát sorolni, de értjük, hogy miről van szó. Én pedig azt kérdezem, hogy ez biztosan mindig így van? Ez biztosan mindig így van, testvérek? Mi van akkor, hogyha nem kapom meg az állást? Elmentem az állásinterjúra, nem vettek fel, azt mondom hazamentve, nem baj, Isten jobbat készített el. És nincsen új állás. Nem vesznek fel máshová sem. Mi van akkor? Mi van akkor, hogyha kikosaraz valami szép lány, és azt mondom, nem baj, majd lesz szebb, és nincs. Mi van akkor, hogyha bízom abban, hiába mondja az orvos, hogy nagyon rossz ez a vérkép, és komoly betegségre utal, és én azt mondom, Isten majd meggyógyít, és nem gyógyít meg. Mi van akkor, testvérek? Biztos, hogy egy pillanatnyi kellemetlen élmény után Isten minket kárpótolni fog? Ezt jelenti ez az ige? Valami rossz történik, akkor utána Isten ad nekünk 2-szer annyi jót? És tele leszünk boldogsággal, és mi mindig örvendezve fogjuk magasztalni az Urat, mert azt mondjuk, hogy volt rossz, de most mennyivel jobbat adott? Testvérek, hajlamosak vagyunk elhinni, hogy Istennel járva csak rövid ideig lehet borús az ég, és utána mindig napsütés következik. De figyeljünk csak oda, mit mond a zsidókhoz írt levél írója a 11. fejezetben, a hit példaképeiről, a hit hőseiről. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket. Juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. és mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Kőkemény valóság, amit leír itt az ige írója. Igenis, voltak olyan hithősök, akik nem látták meg a napos oldalt, akiknek tele volt szenvedéssel az élet, és aztán megölték őket. Volt olyan, aki bebújt egy fa odvába, és akkor hozták a fűrészt, és ketté fűrészelték a fát vele együtt. Így ért véget az élete. És nem tudta elmondani, hogy valami nagyszerűvel kárpótolt, valami csodálatossal Isten. Testvérek, mi el tudjuk-e hinni, el tudjuk-e fogadni, hogyha nincs happy end? El tudjuk-e ezt is venni Isten kezéből? És el tudjuk-e hinni, hogy Isten akkor is szeret bennünket? Mert az igazi hit itt kezdődik. Sok olyan keresztényt látunk, akiknek még talán nem voltak igazi próbák az életükben is, olyan könnyen ítélkeznek mások felett. A másik bánatára, fájdalmára könnyen rávágják, tedd le az Úr elé. Ha nekem így megy, akkor biztos neked is. Ennyi az egész, aztán majd úgyis minden a javadra van. Hip-hop jó lesz minden. Könnyen átsiklanak mások terhei fölött, mert ők csak rövid ideig éltek át próbákat is, azt gondolja a másikról, hogy annak gyenge a hite. És vannak olyanok is, akik pedig a próbák közepette elcsüggednek, meggyengül a hitük, elerőtlenednek, és talán el is fordulnak Istentől. Látjuk tehát, hogy ez a bizonyos minden a javunkra van dolog, ez nem is olyan egyszerű. Nagyon komoly és mély hit kell hozzá, hogy ezt el tudjuk fogadni. Nekem sincs elég hitem ehhez. Már több mint egy évtizeddel ezelőtt vettem a kezembe a Johnny című könyvet, sokan ismerik biztosan közülünk. Egy olyan valaki írta, aki tinédzserként elment a barátaival úszni, fürdeni, kirándulni, beugrott a vízbe, fejest ugrott, és nem látta, hogy ott a víz alatt néhány centivel egy cölöp van. Ráugrott, összeroppant a gerince, a nyaka, és nyaktól lefelé lebénult. És tudom, hogy ez a könyv arról szól, hogy ez a nő átadta az életét ott, ebben a nyomorúságban, gyakorlatilag mozdulatlanságra ítélve, átadta az életét az Úr Jézusnak. És a könyvben arról ír, arról tesz vallást, hogy ez a baj az ő javára lett, mert megnyerte Krisztusban az üdvösséget. Én nem bírtam végigolvasni a szenvedéseket, ahogyan leírja a kórházi nyomorúságait. Nem volt elég hitem hozzá. Mert az volt bennem, hogy én nem tudom, hogy elbírnám-e ezt viselni. Hogy én magam tudnám-e azt mondani, hogy a javamra van. Persze nem vagyok benne, nem tudom. De rettenetesen nagy dolog ez. Amit mi olyan sokszor könnyedén előhúzunk, ezt az igét. Akik Istent szeretik, minden a javukra van. Ennek nagyon nagy mélysége van. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. És most nézzük meg a másik oldalt, hiszen arról szól az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak van minden a javukra. Mit jelent az, hogy Istent szeretik? Ha most megkérdezném, hogy itt, akik a templomban vannak, szeretik-e Istent, semmilyen kétségem nincsen felőle, mindenki felemelni a kezét, és jól tenni, meg őszintén tenni, ez egyértelmű. Ezért vagyunk itt. Biztos, hogy nem lennénk itt, ha nem szeretnénk Istent. Fölöslegesen ülnénk itt. De mit jelent szeretni? Én például szeretem a Forma 1-et. Szeretem nézni. Ha nem tudom megnézni a futamot, akkor általában szoktam rögzíteni, hogy aztán majd későbbi időpontban végignézzem. De az utóbbi 2-3 esztendőben olyan változások történtek, amik nyomán most már egyre kevésbé van rossz érzésem, ha nem tudom megnézni élőben, és van úgy, hogy nem bánom, ha elfelejtem bekapcsolni a rögzítőt. Akkor lemaradok róla. Már nem szeretem annyira. Már nem annyira, mint egy évtizeddel ezelőtt. Szóval mit jelent az, hogy szeretjük Istent? Egy érzelmet? Mert ha igen, az változhat. Úgy, mint nekem a Forma 1 iránti rajongás. Ha nem úgy megy minden, ahogyan gondoljuk, akkor lazulhatnak az érzelmeink. Mit jelent szeretni Istent? Azt jelenti, szeretem Istent, hogy járok templomba? Élek az úrvacsorával? Valamilyen szolgálatot vállalok? Furcsa módon azt mondja az ige, hogy nem azok szeretik igazán Istent, akik ezt eldöntötték, hanem azok, akikről Isten döntött. Azok szeretik igazán őt, akikről ő döntött. Tehát nem csak tőlem függ, hogy tényleg szeretem-e az Urat. Ezt igazán nehéz felfogni, elfogadni, de halljuk csak az igének azt a részét is, amit általában már nem szoktunk idézni. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Pál tehát nem csak annyit mond, hogy akik szeretik Istent, hanem azt is elmondja, hogy kik azok, akik Istent szeretik. Ezeket pedig úgy határozza meg, akiket az Úr elhívott. És később azt írja, hogy akiket kiválasztott, majd később azt írja, hogy akiket elrendelt. Mit jelent ez? Hát itt szokott sok vita lenni, hogy Isten kiválaszt az üdvösségre, akkor van, akiket kiválaszt, van, akit meg egyáltalán nem választ ki, akinek nem is adja meg az üdvösségre a lehetőséget. Ebbe a vitába, ezen az Isten tiszteleten nem megyünk bele, nem ez most a lényeges. Én egyébként is arra szeretem helyezni a hangsúlyt, hogy Isten mindenkit hív, és aztán mindenkinek a felelőssége, hogy mit kezd ezzel a hívással. Van, akinek Isten hívása a templomig szól. Teljesen megvan azzal elégedve, hogy jelen van az alkalmakon, olykor-olykor, és úgy gondolja, Isten le van ezzel tudva, hát valamennyire szeretem én Istent, ezzel rendezve vannak a dolgaink, még az egyház fenntartó járulékot is befizetem. Hát erre biztosan nem igaz, hogy igazán szereti Istent. Mint ahogyan egy idősödő valaki sem tudja azt mondani, hogy hú, de szeret engem a gyerekem, ha nem lakik tőlem csak vagy 20 kilométer, és mégis egy évben csak egyszer jut el hozzám. Ugye nem azt érezzük, hogy mennyire ragaszkodik. Aztán van, akinek Isten hívása a gyülekezeti teremig szól. Azaz sokkal komolyabb, rendszeresebb az Úrral való kapcsolattartása. Egészen mélyen bekapcsolódik a gyülekezeti életbe, de egészen másról szól az ige. Azt mondja, hogy elrendelt Isten arra, hogy fia képéhez hasonlóvá legyünk. Azaz Krisztusivá legyünk, keresztjénekké. Olyanokká, akik nem csak szeretik Istent, hanem szó szerint a gyermekeivé lettek Krisztus megváltása által. Jézus Krisztus vérével testvérré lettek, Isten pedig az atyánká. Akik szó szerint azt tudják mondani, Isten az én atyám. Nem csak beszélnek róla, hanem tudják, hogy ez így van. És így válik igazzá az, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Mert tudatosan nem domborítottam ki a zsidókhoz írt levélből vett idézet kapcsán a lényeget. Ugyanis nem arról szól ott az ige írója, hogy vannak, akik bár szeretik Isten, de semmi jót nem kapnak tőle. Mert az egésznek mégiscsak az lett a vége, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Akik Istent szeretik, minden a javukra van. Mert egy biztos, és ezt holnap hallani fogjuk, hogy semmi bennünket tőle már el nem választhat. Övé az életünk. És a legnagyobb boldogság, a legnagyobb áldás és a legnagyobb öröm az, hogy én az Úrral vagyok, hogy az övé az életem. Minden más, ami itt a földön van, az másodlagos. Látjuk ebből az igéből és a magyarázatból, hogy ez nem olyan könnyű, és nem olyan egyszerű azt mondani, akik Istent szeretik, minden a javukra van, de azért mégiscsak igaz. És ebbe belekapaszkodhatunk, és ebben megerősödhetünk. Ha hazamegyünk, gondoljuk tovább. Oda tartozom? Ennek az igének az első fele az enyém tényleg? Szeretem Istent? Az ő gyermeke vagyok-e? Adja az Úr, hogy úgy jöjjünk majd az úrasztalához holnap, hogy azt tudjuk mondani, igen. A tiéd az életem, Uram. Áldott légy örökké. Amen. Mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked ezt a kijelentést, ezt az igét, ezt a bátorítást, amelyből oly sokszor merítettünk erőt már életünk folyamán. Hányszor voltunk csüggettek, szomorúak, hányszor volt borús az ég fölöttünk, hányszor voltunk kilátástalan helyzetben, és aztán valahogy szemünk elé került ez az ige, és megvigasztalódtunk, megerősödtünk, talpra álltunk, és egészen másképpen indultunk tovább. A külső körülményeink nem változtak egy jottányit sem, de mi belül változtunk. A te ígéd felemelt bennünket, akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Köszönjük neked, Urunk, hogy most egy kicsit mélyebben belenézhettünk abba, mit is jelent mindez. És köszönjük, Urunk, hogy a bátorítás mellett figyelmeztetsz is, hogy ez nagyon nagy mélységgel rendelkező kijelentés. Add, Urunk, hogy mi tudjuk elfogadni a te kezedből tényleg azokat a dolgokat is, amelyek rettentően nehezek, amelyek miatt talán mások összeroskadnának és tönkre mennének. Hadd tudjuk, Urunk, azt mondani, amit annak idején Jób is, a legnagyobb fájdalomban az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Sok dolgot megtapasztalunk az életünk folyamán, amit elveszel, pedig ragaszkodnánk hozzá, és nem adod meg, pedig vágyakozunk rá. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hadd legyen a mi legfontosabb vigasztalásunk, a mi legnagyobb erőforrásunk minden körülmények között az, hogy el vagyunk választva, ki vagyunk választva, hogy Krisztusnak testvérei, megváltottai, neked gyermekeid lehetünk. Segíts, Urunk, ezt hinni, vallani, élni egész életünkben. És könyörgünk, mindezt erősítsd meg a holnapi úrvacsorás közösségben is. Könyörgünk szent lelkedért, töltsd ki ránk, és erősíts bennünket általa. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.